hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin. Ez a Monitor délután extra.
Jó reggelt kívánok, ez a hétvégi menetrend, a mikrofonnál Somodi Evelin. Egészen 11 óráig hallhatnak majd egy válogatást ma a Trend FM műsoraiból, így az első órában a reggeli Monitor legérdekesebb interjúit vesszük sorra az elmúlt hétről. Ezután a Soul History Best of adásai közül hallhatnak egyet, a műsort pedig az egészségkóddal zárjuk. Idén is megtartották Közép-Európa legnagyobb konstrukciós mérnök versenyét, a Formula Student East-et a Hungaroringen. Az idén 30 országból 73 csapat, 2500 egyetemi hallgató vett részt a megmérettetésen, a fiatalok több kategóriában indulhattak, ezek a belső égésű, az elektromos és az önvezető autók voltak. A verseny célja megtervezni és megépíteni egy versenyautót, majd a járművet éles versenyhelyzetben is kipróbálni. A négy magyar induló mellett többek között Amerikából és Indonéziából is érkeztek egyetemisták a Formula Studentre. A verseny szervező járműmérnökök egyesületének elnökével, Kis Dáviddal Péler András készített interjút.
A Hungaroring nem csak a Forma 1-nek, a magyar nagydíjnak ad otthont, hiszen Közép-Európa a legnagyobb konstrukciós mérnök versenyét is itt rendezték meg augusztus 8-a és 12-e között. Ugye ez a rendezvény volt a Formula Student, amin nagyon sok országból sok csapat vett részt, rengeteg hallgató próbálhatta ki magát, de szerintem kezdjük azzal, hogy tegyük rendbe, tisztázzuk, hogy miről is szól a Formula Student, miről szól ez a verseny, mit kell róla tudni.
Formula Student az egy konstrukciós mérnökverseny. Itt egyetemek versenyeznek egymással, egyetemista csapatok, akiknek a feladata az, hogy egy év alatt megtervezzenek és megépítsenek egy együléses forma versenyautót. Ezek olyanok, mint a Forma 1-es autók, csak nyilván kisebbek, meg lassabbak egy picivel, és a csapatok feladata nem csak a tervezés, hanem a csapat menedzsmentje, az erőforrások előteremtése, és aztán pedig a versenyre való eljutás és ott a megmérettetés maga.
Ez egy eléggé, hát hogy is mondjam, nehéz megmérettetésnek tűnik, hiszen, hogyha jól értem, akkor a nevezés után minden erőforrást és minden tudást gyakorlatilag a csapatoknak kell előteremteni, hogy az egy év lejártával prezentálhassák a versenyautójukat, jól értem?
Ez így van, igen, egy ilyen csapat nem csak a mérnökökből áll, hanem egy management team is tartozik hozzájuk, illetve nyilván az ehhez szükséges üzleti képességek is meg kellene, hogy legyenek. Ez a lényeg ennek az egésznek, hogy gyakorlatilag egy kicsi céges működést szimulálnak már az egyetemi évek alatt egymás között. Nyilván az egy erős motiváció, hogy autót lehet építeni, és motorsportot szeretjük, illetve hát maga a verseny, hogy itt nyerni kell, az is hajtja azt, hogy ezeket a tapasztalatokat megszerezzék, amit itt meg tudnak.
Hány résztvevő volt az idei megmérettetésen, és hogyha jól sejtem, akkor nem csak Magyarországról érkeztek csapatok, hanem más országokból is jöttek versenyzők.
Így van, a legtávolabbi csapatunk az egyrészt Amerikából érkezett, másfelől pedig, ha jól tudom, Indonéziából, és 84 csapatot fogadtunk összesen, tehát közel 30 országból.
Hogyha jól láttam, akkor ez nagyjából 2500 résztvevőt jelent, ami egy eléggé szép szám, és Amerika és Indonézia is mind nagyon messze van, de hogyha jól tudom, akkor itt a kelet-európai régió kiemelt figyelmet kapott a verseny kapcsán.
Igen, hát ugye nem véletlenül Formula Student East rendezvényünk neve. Ugye az autóipar az igen hangsúlyos, mind Magyarország, mind a közép-kelet-európai régió gazdaságában, illetve a mérnökképzésben is, és ennek megfelelően négy magyar csapatot láttunk vendégül idén, illetve hát a környező országokból, Csehországból, Szlovákiából, Szlovéniából, Horvátországból, Ausztriából és Szerbiából is fogadtunk csapatot idén.
Melyik magyar egyetemekről érkeztek a csapatok? Talán nem lövök nagyon mellé, hogyha BME-re tippelek például.
Így van, hagyományosan a BME-nek van legrégebb óta Forma Student csapat a Magyarországon, ezt 2007-ben alapították, és nem olyan régen, pár éve egy másik is indult. Az eredeti ugye a BME Forma Racing Team, akik most már elektromos, illetve önvezető autóval versenyeznek, a második csapat pedig a BME Motorsport, akik a belső égésű kategóriába tértek vissza 2019-ben, ha jól emlékszem. Ezen kívül jelen volt még a győri Arabona Racing Team, illetve Kecskemétről a Kefó Motorsport nevezetű csapat.
Milyen feltételek vannak a jelentkezésnek és a jövő évi megmérettetésre, mikor lehet majd jelentkezni?
Hát most egy kicsit mi is pihenünk így a szervezés után, de jellemzően december környékén szoktuk megkérdezni azt, hogy a következő verseny mikor lesz, és a jelentkezés úgy történik, hogy január végén egy regisztrációs kvíz van. Ezre azért van szükség, mert ugye a helyeink száma az limitált, 84 csapatot tudtunk idén is fogadni, ez valószínűleg jövőre is így lesz, és szerencsére elmondhatjuk, az érdeklődés az nagy. Erre a 84 helyre idén is közel 300 csapat jelentkezett, így egy kvízzel döntjük el, kik a leginkább érdemesek ezekre a pozíciókra.
Tehát akkor van egy kiválasztási folyamat, hiszen nem végtelen számú helyre lehet jönni. Maga a Hungaroring is ugye hát van egy bizonyos létszám, amit be tud fogadni. Mi jár a legjobbaknak, illetve ki nyerte az idei versenyt?
Ugye itt alapvetően amit nyernek az a dicsőség, illetve hát az előkelőhelyezés, meg itt azt szoktuk mondani, hogy minden részvevő csapat már nyertes, hiszen azon az úton keresztül menni ideig eljusson az ember egyetemistaként, hogy egy működőképes autót letesz az asztalra, és azzal lehet menni ment a pályára. Az már egy óriási teljesítmény, viszont a mi nyerteseket illeti három kategóriánk van, ez ugye belső égésű motor, az elektromos, a hajtás, illetve az önvezető kategória. A belső égésűt a Karlsruhei főiskola diákjai nyerték, az elektromosat a Stuttgarti Egyetemnek a csapata, és az önvezetőt, ebben nem vagyok 100%-ban biztos, de szerintem a Zürichi Egyetemnek a diákjai.
Európa jól teljesített a különböző kategóriákban. Az idei év és a korábbi évek tapasztalatai alapján van-e valami, ami mondjuk változtatnának, vagy máshogy csinálnának, esetleg bővítik-e majd a különböző kategóriákat, vannak-e már tervek a következő évekre nézve?
Igen, természetesen minden évben tanulunk mi is, hogy mit lehet jobban csinálni szervezőként, illetve hogyan tudjuk leginkább szolgálni az oktatást, mint célt ezzel a rendezvénnyel. Amit esetleg kiemelnék, ezt idén próbáltuk ki először, és tervezzük megtartani, hogy ugye a belső égési motoros hajtásnak a tematikáját nagyon sok vita övezi manapság, és elérte a Formula Studentet is, a német verseny ez a kategória váratlan meg fog szűnni. Mi viszont ezt szeretnénk megtartani, és azért egy kicsit érdekesebbé tegyük, mint technikai szempontból, mint pedig hallgatók számára. Egy 48 voltos hibrid hajtás szabályrendszert kezdtünk el kidolgozni, és ebben az évben engedtük ezt először. Itt nyilván, mivel most épültek először ilyen autók, nagyon sok tanulság van, amit érdemes lesz később beépíteni.
A nagyvállalatok vagy a vállalati szektor mennyire figyelt már fel erre a versenyre, hiszen mégiscsak egy olyan megmérettetésről beszélünk, ahol egyetemi hallgatók megterveznek és megalkotnak gyakorlatilag egy autót. Hát ugye erre a feladatra igazából hatalmas cégek, külön több száz fős csapatokat tartanak fönt. Csak arra akarok kiukadni, hogy ha egy egyetemi csapat ezt meg tudja csinálni, akkor ott nyilvánvalóan az abban részvevő hallgatók képességei rendkívül jók, tehetséges fiatalokról van szó. A vállalati szektor mennyire követi figyelemmel ezt a versenyt, hogy esetleg mondjuk a jövő mérnökeit itt találhassa meg?
Teljes mértékben a magyar csapatokat is nagyon sok cég támogatja, akik egyébként tudásfejlesztéssel, a gyárműgyártással foglalkoznak itthon, és hát a rendezvényt is, és azt sem mondhatom, hogy nem titkolt célunk az, hogy a rendezvény mellé a jövőben kinöveszünk egy ilyen hazai szakmai expo jellegű kiállítást, ahol ezek a cégek meg is mutathatják magukat a közönségnek, illetve a csapatoknak.
Az elmúlt percekben Kis Dávidot, a Járműmérnökök Egyesületének elnökét hallották.
Ez a Monitor délután extra.
Magyarországon még van hova fejlődni a művészet és az üzleti élet összekapcsolásában. A kultúra és a vállalati szféra még nem tudott olyan szintű kapcsolatokat kialakítani, mint például a sport az üzleti szférával. Erről beszélt rádiónknak az Artis Business Egyesület elnöke. Balogh Máté András elmondta, hogy a jövő abba az irányba mutat, hogy a művészvilág is nyisson a vállalatokkal való kooperációk felé, és a vállalatok is a művészeti szponzorációk felé. Az Artis Business kezdeményezésében létrejött egy képzés, a 7M vállalati és kulturális együttműködések címet viselve, ami idén ősszel is elindul és keresi a megoldásokat a kreatív vállalkozások és alkotók összekapcsolására. Balogh Máté Andrást Szabó Zsanett kérdezte.
Miért is fontos egy ilyen jellegű képzés Magyarországon? Mennyire elmondható ez hiánypótlónak a szférában?
Alapvetőleg azért próbáljuk ezt a képzést is már harmadik éve szervezni, mert úgy érezzük, hogy egyszerűen erről a témáról abszolút nem esik szó se egyetemeken, se továbbképzéseken, és igazából a legtöbb vállalati kultúrkörben, irodában sem nagyon merülnek fel azok a témakörök, amiről mi próbálunk beszélni.
Magyarországon mennyire elterjedt az a tény, hogy érdemes összekötni az üzletet és a kultúrát? Mennyire elterjedt ez a hazánkban?
Alapvetőleg nem annyira, mint mondjuk egy sport témakör, bár mi pont ezen dolgozunk most már közel 5 éve, hogy egyre több helyen merüljön fel az a kérdés, hogy a művészet és a kultúra hogyan tud együttműködni a vállalati kultúrával, a vállalati világgal, hogyan tudják megtalálni a saját útjukat az együttműködésekhez a céges filozófia szerint.
Miért lehet ez egyébként fontos? Mert most behozta ugye a sport példát, ott már bevett mechanizmusként működik a sport és az üzleti élet együtt, de miért lenne szükséges a kultúra és a művészet összekapcsolása szintén ilyen keretek között?
Alapvetőleg több irányban lehet erről beszélni. Legegyszerűbb és a leglátványosabb ugye a szponzoráció, amelyben gyakorlatilag egy-egy projekt mellé vagy intézmény mellé odaáll egy nagyobb vállalat, és úgymond brandépítő jelleggel megjelenik, és támogatja azt az ügyet. Legtöbbször akkor tud ez jól működni, ugye, hogyha a közös értékek mentén gondolkoznak a felek, és akkor innentől kezdve ez egy win-win szituáció. Mi azt látjuk, hogy a következő években nem feltétlenül a szponzoráció maga lesz a központi elem, hanem inkább ezért hívjuk együttműködéseknek, tehát szolgáltatások irányából közelítjük ezt a történetet. Tehát, hogy a művészeti szektornak alapvetőleg egy új lábat kell találnia, és ez a típusú HR, employer branding, a vállalat belső kommunikációs irányából jöve össze tudunk találkozni, és ebből kifejlődhet majd hosszú távon egyfajta imázs jellegű, brand jellegű együttműködés is.
Bizonyára vannak erre már azért sikeresen működő példák, így a hazai életben is. Milyen példákat lehet esetleg felhozni a sikeres együttműködésre?
A képzésnek pont ez a lényege, hogy ugye a 7 művészeti ágat mutatjuk be alapvetőleg a művészeti menedzserek oldaláról, tehát hogy egyáltalán ott mi zajlik, hogyan gondolkoznak a művészeti piac szereplői, milyen együttműködéseket tudnak velük létrehozni, és a másik oldalról pedig meghívunk olyan vállalati felső vezetőket, akik a saját példáikon, best practice-eiken keresztül mutathatják meg, hogy ők hogyan gondolkoznak, hogyan tud érvényesülni úgymond a művészeti együttműködéseknek a gondolata. Nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy például olyan felső vezetők jelennek meg nálunk, például, mint Gazsi Zoltán, az Iceberg Hungary-nek az ügyvezetője, vagy Gábor Éva, a BMW Group-nak a senior HR marketing szakértője, Liptai Gabriel, a KPMG marketing kommunikációs vezetője, vagy Mondovics Péter Mastercard-tól, Németh Flóra Magyar Telekomtól, Polgár Péter Brightly üzletfejlesztési igazgató, és Palotai Borbála PVC marketing kommunikációs vezetője. Ők mind-mind különböző szempontrendszer alapján segítenek abban, hogy akik még esetleg gondolkoznak, vagy nem találják az irányaikat, de szeretnének valamit kezdeni a művészettel, azokat a pontokat, példákat hogyan tudják beemelni a saját életükbe.
Ugye már nem az első évben indul ez a képzés, ahogy ön is említette. Vannak esetleg visszajelzések, visszacsatolások, hogy hogyan tudták ezt alkalmazni azok a résztvevők, akik elvégezték ezt a képzést?
Alapvetőleg minden évben egy kicsit attól is függ, hogy milyen hallgatói összetétel van a képzés során, és azt tudom mondani, hogy például azért nagyobb kulturális intézményektől is voltak nálunk, és ők nagyon erős kapcsolati tőkét tudnak a képzésen összeszedni, tehát hogy ez azért nagyon fontos. De emellett pedig, hogyha valaki jól átlátja a saját munkahelyét, ahol dolgozik, vagy a saját projektjét, akkor azonnal tud kapcsolni. És ezért is volt azért többször is példa rá, hogy beemelték a saját projektjeikben, mind a kulturális oldalon, mind pedig a vállalati oldalon az adott személyeket, akikkel találkoztak. Szóval, hogy azért ez alatt az időszak alatt elmondhatjuk, hogy jöttek létre együttműködések, és mivel ezt hosszú távba kell értelmezni, ezért sokszor kapcsolati tőke áramlásként szoktuk felfogni ezt a kurzust.
Kicsit rátérve magára a kurzusnak a felépítésére, hangsúlyozzák a képzés leírásában, hogy gyakorlati elemei is vannak a képzésnek, és hogy ezen nagy hangsúly van. Mit értünk a gyakorlati rész alatt például?
A gyakorlati elem pont az, amikor megérkeznek a vállalati felsővezetők. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos pont, mert ők azok, akik ezt gyakorlatban művelik, vagy implementálják a saját cégeikbe. Ők, amikor eljönnek, akkor egy nagyon jó interaktív beszélgetés jön létre, amikor is lehetőséget adunk arra a hallgatóknak, hogy ők megkérdezzék ezeket a szakembereket, megosszák a gondolataikat egymással, a kérdéseiket, és akkor innentől kezdve válik sokkal gyakorlatiasabbá ez az egész, mint csak mondjuk esetleg elméletben végighallgatják, hogy mi zajlik egy képzőművészeti szférában, vagy egy színházi, klasszikus zenei világban. Kilométereket tudnak írni a papírra. Már az is gyakorlati, mert egyébként így legalább átlátják a szcénákat, de amikor a vállalati szakember jön, akkor tényleg meglátják, hogy valóban mi történik, és hogyan kell gondolkozni erről a témáról.
Kicsit visszakanyarodnék még megint a sportnak a példájára. Olyan tekintetben, mit hozhat a jövő? Lehet-e ilyen jóslásokba bocsátkozni, hogy lesz-e valaha a kultúra, művészet olyan szinten az üzleti szférában, hazánkban, mint amilyen szinten most jelenleg a sport van például?
Ezért csináljuk, ebben bízunk, hogy lesz változás. Főleg azért a jövő abba az irányba mutat, hogy egyre inkább szükségessé válik, hogy a művészeti piac új lábakat eresszen, meglássa azokat a potenciális lehetőségeket, amit eddig talán nem, vagy kevésbé volt rá ideje, hogy foglalkozzon vele. És mi ezeket indukáljuk, ezeket a kapcsolatokat, ezeket a gondolatfoszlányokat, hogy minél jobban összeálljanak, egy egészként működjenek. Szóval hiszünk benne, hogy az, ami ma kulturális művészeti szponzoráció néven, vagy támogatásos néven fut, vagy akár mecenatúraként, az a jövőben egyre inkább szükséges értékorientáltságot fog mutatni, és egyre többen fogják megtalálni a lehetőségeiket, a számításaikat ebben a szektorban.
Akinek felkeltette az érdeklődését, ez mikor és hogyan tud jelentkezni, mik a határidők?
A képzés szeptember 5-én indul, és jelentkezni augusztus 30-áig lehet a mi oldalunkon, zrtbusiness.hu-n, és ott van a teljes leírás. Egyébként a tanárokkal és a képzési tematikával, és hogy bármi kérdés van, akkor nyugodtan lehet nekünk írni, elég gyorsan tudunk reagálni.
Balogh Máté Andrást, az Artist Business Egyesület elnökét hallották, most következnek a hírek, majd folytatódik a válogatás a reggeli monitor beszélgetéseiből.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.